34. Nem volt veszélyte az utazás Rómáig, és amikor már azt hitték a postakocsi utasai, hogy biztonságba kerülnek, mihelyt beérnek az örök város falai mögé, az utolsó mérföldnél lépten nyomon tapasztalniuk kellett, hogy itt Mars Isten uralkodik. Míg 100 tornyával a párás napsütésben lilán libeg a messzeségben Róma, a környező falvakban, földeken, elővárosokban fültányásokat emelnek, torlaszok készülnek, sáncokat építenek. Egy fegyveres mutatta az út kereszteződésén az irányt. A kocsi tetemes kerülőt tett, míg megközelítette az idegenek belépésére kijelölt Szent Pál kaput. Így még egy fél óra, hátuk mögött az óriási pál bazilikával, romos, kietlen pusztaságban, míg feltűnnek a Porta San Paolo vérbarna tornyai. Szemben a kis piramissal már vártak a pápai fegyveresek, bőrpáncéljukra festett két keresztbe tett kulcs címerrel. Mögöttük alabárdosok és muskétások. Ez volt a legharcosabb készültség eddig itáliai útja alatt. A marcon a külszín persze kedélyes olaszokat álcázott, akik nem vetették meg sem a postakocsis, sem az utasok apróbb ajándékait, és az idegenektől járó illeték fejében mindenkitől elszedtek egy-egy ezüst pénzt. Még végig nézték az útleveleket a tisztek, megkezdődött a kioktatás. Hol vannak a tilos övezetek Rómában, mely hidakon lehet átmenni a Tiberiszen, hogyan lehet megállni minden figyelmeztető szóra, kerülni kell az erődítményeket. Velencében is találkozott a háború szelével, de ott a hadi készülődés az Erzanál minden jobban őrzött falai között folyt. Az Urbs viszont nem titkolt semmit, mintha induló hadjárat előtt állt volna Orbán, a legharcosabb pápa, aki második Gyula óta uralkodott. Ferrarában, amikor búcsú kihallgatáson járt a legátusnál, hallania kellett, hogy őszentsége az Itáliát fenyegető veszélyek miatt a legerősebb olasz katonai államá akarja átformálni Szent Péter örökét. Fantáziadús, vérbő, javakori férfi a szentatya, aki évtizedig akarja még igazgatni a világ ombríciusát. Orbán, a Barberini pápa, latin verseket ír. Szobrokat gyűjtött, palotákat épített, udvarába kívánta gyűjteni a világ nagy művészeit. Itália mestere akart lenni, aki az öthúrú hegedűből újból elő akarta csalogatni a régi ritmusokat. Az olaszok legyenek urak a maguk földjén. Takarodjanak ki a barbárok! Fuori barbari! Dörgött a konzisztóriumban, és ilyenkor a spanyol bíborosok felé fordult. Kedvenc művésze Bernini volt. Egy csodálatos ezermester, aki a barberiniek méhes címer pajzsával szórta tele az új palotákat, de csatornákat, védműveket is épített a szentatyának. A követek és kancellárok töprengve figyelték a római eseményeket. Valójában ki ellen készül hadjáratra Orbán pápa? Miért öntett 100 számra ágyút? Miért erősíti meg annyira az angyalvárat? Hisz őszentségét nem fenyegeti senki. A nagyhatalmak hadai Észak-Itáliában folytatnak egymással írtó háborút. Lehet-e, hogy Wallenstein meggondolattan kijelentése bőszítette volna fel? A császári hadvezér azt mondta, túl jó dolga van Rómának, hiszen több mint 100 év telt el azóta, hogy kifosztották, felperzselték 5. Károly lanckneheit. Ideje, hogy az impérium hadai elvégezzenek újból egy kis érvágást. De ki fél ma már Wallensteintől? Friedland hercege duzzogva vonult vissza birtokaira, Ferdinánd császár a birodalmi fejedelmek nyomására kénytelen volt felkérni arra, hadait oszlassa szét. Hír lett, hogy azóta Wallenstein titkos tárgyalásokat folytat Gusztáv Adolffal, az erdélyi fejedelemmel, Rákóczi Györggyel. Kit érdekelne valójában, mit mondta császári fővezér hatalma s ragyogása teljében az elmúlt évben? De Orbán pápa semmit sem felejt el. Ismeri a történelmet, rómasok fenyegettetését, elődjének Kelemennek fogságát, IV. Sándor szorongattatását. Berlini szerencséje ért a hadimérnökséghez is. Az új vatikáni őrtörnyök biztosabbak lesznek, mint az ormótlan hatalmas téglaóriások, melyeket századokkal ezelőtt vontak fel nem is annyira pápa, mint inkább Róma bárójának védelmére. A pápai Urbs mintája lesz az itáliai várvédő művészetnek. A Vatikán könyvtár alatt a szentatya ősi pincéket talált. Ez lesz a legnevezetesebb bibliotikája Marsnak, 40 000 harcos számára tárol majd itt fegyvereket. A 40 000 ember Egy konzisztóriumi ülésen reppent el a szentatya szájából. Megrettenten néztek egymásra bíborosok. Ennyi katonája nincs a spanyol felségnek sem. Semmi esetre sem lábon álló, állandó zsoldal fizetett sereg. Ez a makacs pompázó Maffeo Barberini valóra váltja szándékát. Ez azt jelenti, utolsó Péter fillér és csizmákra, sisakokra, örmestek zsoldjára megy el, megadóztatja az egyház fejedelmeit, szűkülnek a prebendák, a pápa unoköcsének sem lesz oly sok tejbe aprítani valója, mint most. Ki sugalja szentatyának ezeket a háborús terveket? Reggel már felkerekedik, összvérháton vizsgálja végig az erődláncot, néha ásott vesz szentséges kezébe, hogy ezzel is buzdítsa munkásokat, akiknek bűn bocsánatot ígér, amíg az őszi áradások előtt felhúzzák a bástyákat. Átvágják az iszapos, árter és tiberis partot, és olyan utat építenek, melyen végig vonulhatnak a páncélos lovagok, és az egyre szaporodó pápai ütögek is. Barberini pápának talán soha semmiféle őse nem szagolt puskaport. Firenzei Kalmár nagyurak voltak, kereskedtek, gazgadultak. De ki gondolt volna valaha azok közül az ősök közül, akik a gyűjtőméhet választották címer állatnak, hogy pápa kerül ki a familiából, és ez a szent atya épp marssal köt szövességet. Mindenki tudja, hogy Pontifex Maximus gyűlöli a spanyolokat, míg a kancelláriák édes és forma nyelvén legkedvesebb leányának mondja Hispániát, nem mulasztja ilyenkor hozzátenni érdemeit a katolika religió megvédésének nagy feladatában, ha maguk között, olaszok között vannak, őszentsége szenvedés haraggal rázza őklét Madrid felé. Egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy ne tegyen valami gúnyos megjegyzést, vagy ne dobjon oda kétkedő szót, amikor a Pax Hispanica örök biztonságáról esik szó. A hír kering Rómában, amikor az új spanyol követ, Monterrey grófja, Olivares sógora, ez satnya, majdnem törpe, gőgében fuldokló udvari ember bemutatkozó látogatása alkalmával, magával hozza Spinolát, Lombardia kormányzóját, aki viszont egy életen át küzdött a beszédhibával, az ünnepélyes audiencia után őszentsége megjegyezte. Lám, a katolikus király rettegést akar kelteni szívemben. Két követet küldött hozzám, egy törpét és egy dadogót. Monterreytől valóban nem sok jót lehetett mondani, de Spinola mégis Spanyolország legnagyobb hadvezére, olasz ember, akiről köztudomású, nem szokott feleslegesen vértontani. Ha nehezen is jött ki szájából a flamand mondat, amikor Giussint üdvözölte, mégis formát teremtett a hadjáratok szertartás ennyiben azzal, hogy a legyőzött ellenfelet keresztény lélekkel megölelte. Mindenki tudja, hogy Orbán nem szívesen látja az urbzan a spanyolokat. Erre gondol az érkező utas, amikor felhozzák a Porta San Paolo előtti soromporudat, és a spanyol király festője is beléphet az örök városba. Mióta Ferrarát elhagyta, nem hallott mást, mint csak háborús híreket. Ideje, hogy megnyugodjék, csendben, s háborítás nélkül nézhesse meg mindent Rómában, és másolhassa a képeket, s mégis végig az úton a postakocsiban, mint a láthatatlan fal szigetelte volna el az úti társaktól, akik Itália minden részéből összeverődtek, amikor megtudták, hogy összegöngyölt vásztana vigyázó művészember. Madridból érkezett spanyol. Milánói, nápolyi, palermói, civitavecchiai utasok beszélgettek egymással Dante nyelvén, mintha egyetlen nagy ország fiai lennének, miként Róma császárai alatt. Lehet, hogy a panaszok, az elkeseredés tette testvéré őket. Mindent felrémik a háború lidérce. Jó hírek, csapatok vonulása, éhínség. Van, aki arról is beszél, hogy Lombardiában spanyol helyőrségeket vertek ki. Kastélyokat gyújtottak fel a parasztok. A lukkai patikus, aki ért az orvostudományokhoz, halkan mondja. Mantuában dühöng a pest is. Firenzében voltam, gyógyszerekért. Ha egyszer megindul a fekete halál, nem lehet megállítani. Jelszavam, előre gondoskodni mindenről. Egyre sűrűbben esik szó Mantuáról. Annyit tud róla, amelyet Rubens mesélt ifjúkoráról, egy szőke, nagyra vágyó hercegről, aki Pietro Paolo szolgálatába fogadta, nem csak arcképét festette meg vele, hanem elküldte Madridba követnek is. Ez a Vincenzo herceg meghalt, fiaival együtt. Az új fejedelem francia oldalrokon volt. Ezt nem tűrhették a spanyolok. A fél ezer éve békében ülő várost ezért vették körül császári csapatok. Ferrarával persze elharcott Mantua bevételének szörnyű felprédálásának híre. Zsoldosok álma, kincsektől roskadozó hercegi palota, amin zsákmányul esik. 3 napig raboltak Collalto tisztei a palotában. Hosszú századok óta nem tudták, milyen a háború réme. Most megismerték a 3 látogatót. A Lanzknechtet, a tüzet és a fekete halált. A pest is gyors, ollószárnyi utas. Este hónalját tapogatja zsoldos, reggelre fekete foltok lepik le a testét, délben meszes gödörbe vetik. A gyógyszerész tiszte figyelni a vész irányát, kijelölni a városi védvállomásokat. Még csak Észak-Itáliából jönnek a gyászos hírek, de mindenkinek mindenre el kell készülnie. Ide is elérkezhetik néhány hét alatt. Annyi tud olaszul, hogy megért az útitársak beszédét. Ismeretlenek kerültek össze a postakocsiban, és így, mint általában minden alkalommal, a közállapotokra esik szó. S a Spanyolországból jött ember, aki mögött hallgatag árnyékként élete minden órájában ott lépked az inkvizíció, szinte borzongóan figyeli azt a szabados beszédet, mely egyszerre betölti a gördülő itáliai kocsit. Nincs fék a nyelven, minden vélemény szabad. Hirtelen alakult pártok csapnak össze, valahonnan, még a Guelf és a Ghibellin hagyományok partjairól. Miért támadják azokat, akik úgy hiszik, mint Galilei mester, hogy a föld forog a nap körül? A rómaiak kereszt vagy becenevükön emlegetik azokat a bíborosokat, akik ezt vagy azt a felfogás osztják. Ha a Kasztíliába menne, a Deligence dermed hallgatás ülne az utasok között. Ki tudhatja, ki az inkvizíció ágense, besugója, aki ott ül, s lesse beszédeket. Így nyoma sincs semmiféle szorongásnak, mindenki elmondhatja mindazt, ami a szívét nyomja. Egyben mindannyian megegyeztek maguk között az olaszok, nincs szerencsétlen tartománya Itáliának annál, mint amelyben spanyol kormányzó az úr. Porta San Paolo, a pápai hadnagy emberei már mindenkitől beszedték a sápot. A tiszt int, indul tovább a kocsi. Úgy ül, hogy valamit kiláttad az ablakon. A Deligence márvány diadalév alatt gördül át a belső városba, s ahogy oldalt fordul a kocsi, égbe mered a Kolosszeum óriási márvány korongja. Jól látta, tetején kőművesek serénkedtek, s mint a bontanák a párkány koloncait. A gyógyszerész jól ismeri Rómát mutatja. Fent a Kapitólium. Amott, az a zöld rét a rengeteg rommal. Valaha világot kormányozta. Fórum Románum, s még egyszer a Kapitólium. Higgy el, tisztelt úr, mondja egy római ügyvéd. Ott fenn csupa tökfilkó kormányoz a magisztrátusban. Egy percnyi vita, míg újból megszólal a patikus. Róma a sok víznek köszönheti, hogy ide nem tör be a pest is. A vízeletékeknek, melyeket még a régiek építettek, a víz tisztít, felfrissíti a levegőt. A tűzzel együtt a legegészségesebb elem. De mi a tüzet nem úgy használjuk, mint odvát, önök, tisztelt spanyol úr. Úgy hallom, Hispániában, a piacokon naponta elégetik azokat, akiket ott eretnekeknek tartanak. Mi olaszok, megmondom őszintén, undorodunk az ilyesmitől. Rómában van az inkvizíció székhelye, spalottája, de ott bent is úgy mondják, olasz papok ülnek, akik másként látják a világot, mint a toledóiak. S mit tehetnek, olyan pápa uralkodik, mint Orbán, aki szabadon engedi a foglyokat, azzal a feltétellel, hogy penitenciaképpen elmennek sáncot ásni az angyalvár környékére. Segítenek felcipelni az ágyukat és ostromszereket. Az utasok sorban kiszállnak, az apotekárius is, búcsúzóul megrázza kezét. Tisztelt spanyol úr, örültem, hogy együtt utazhattunk. Vigyázzon nagyon a gyomrára! A spanyolok gyakran kapnak Rómában hascsikarást, s a fája mája tudnia kell, hogy közeledik a 3. napos láz. Akkor meneküljön el békésebb vidékek felé. Már Hippokrátesz is megmondta. Az idézet tart, míg leszáll a Deligence keskeny lépcsőjéről. Sógor körüli csillag a spanyol nagykövet. A ferdeválló Monterrey grófja, aki élete ambícióját abban látja, hogy alkirályként beüljön a nápolyi Reggiába. De neki is végig kell előbb járnia a hatalom lépcsőit, még a kandadukó nem dönt végleg, a szentszéknél kell képviselnie Hispániát. Így él Monterrey Rómában, egy szeszélyes, spanyol hülölő, olasz pápa világában. Hiába dicsekszik tiszta gót vérével, hibátlan, félezer éves családfájával, ilyenkor a római hercegek és bíborosok könnyed mosolyal emlegetik ősüket, a kunktátort, vagy éppen Julius Caesart. Csak egy szemernyivel jobb Monterey a spanyol diplomaták átlagánál. Szenvedélyesen szereti a szépet, s familiáisaival együtt gyakran kínálva a kampányára, hogy közvetlen a parasztoktól megvásárolhasson régi cserébedényt, vagy antik urnát, esetek szobrot, melyet errefelé lépten nyomon kivett magából az eke mentén a föld. Így valóságos kis múzeumot rendez be magának palotájában, s még űzi-e szép, de költséges passziót, nem sokat törődik az államügyekkel. Büszkesége, ha spanyol vendégének mutathatja műgyűjteményét, s hivatkozhatik arra, madridi palotájában ott függ Michelangelo színes rajza, s most talkozik arra, ez is elárulja, Juan de Spinozával, hogy megszerezze Leonardo da Vinci rajzainak két kötetét. A belső szobában Diego figyelmét két kép nyűgözte le. Mindkettő ugyanaz az arcot ábrázolta, ugyanaz az érdekes, nyugtalan, érteremtő sugárzó asszonyt, akit két művész, két nagyszerű alkotása örökített meg. Ribera festménye portré volt. E nagy mester komorabb tónusú előadásában a szem dominált, az arcvonások feszültsége volt szembetűnő, a másik csak vázlat, nagy kompozíció központi alakja, misztikus amazon, aki, ezt a képet ismerte Velázquez, dominikánus apácák seregét vezérli, valamilyen magasabb szférák felé. Ugyanaz az arc, itt kék, s fehér, zurbaráni színek felhőzetében ragyog. Monterey jól eső érzéssel dőlt hátra a karosszékében, kiélvezte a gondosan megrendezett jelenet hatását. Donya Leonora gyengélkedik ma. Így nem hasonlíthatja ön össze a művészek alkotását az élő modellel. De lesz még alkalma Don Diego, hogy pótolja az elmulasztottakat. Mint az Alcázar óriási mechanizmusának kis csavarja, Velázquez látta ezt az arcot átsuhanni a palotában arra felé, amerre a Conta Duku lakosztálya elterült. Ő volt az első testvérhúg, a nagyra vágyó, intrikáló Leonora, aki cseppet sem állt misztikus szent hírében. Hirtelen látogatásaival szelet vetett, vihart aratott bátyjánál, Olivaresnél. A törpe gróf is unokatestvér, dinasztikus nagyravájás tette egymásba kezüket. Lenora Guzman volt gőggel, ambícióval, hideg értelemmel. Ha már kénytelen életét e vakarcs ember oldalán leélni, legalább szítja nagyravágyását, kitűzi egyre káprázatosabb céljait. A nagykövet kegyes volt, beszédes, leereszkedő. Végül is nem minden nap történik, hogy udvari festő látogat el Madridból, aki többször és közvetlenebből érintkezik ő felségével, mint a legtöbb miniszter, zsógorán kívül a legtöbb urand. Egy-egy elejtett szava, míg festi Don Felipét, hasznos vagy káros lehet. Donya Leonora a szélszerűsége ellenére sem szakította meg pihenő óráját. Mint mondta, elege volt a festőkből, zubarannak paraszti szaga volt, ezért mindig utálattal tölti el. Az első este férfiak közt zajlott le, melyet jó részt a követ monológia töltött ki. A titkárok unott arccal hallgatták, amikor a jövevény előtt Monterey grófja összefoglalta az örök város politikai helyzetét. Atyai Jan kisé leegyszerűsítve vázolt a spanyolok ingatag helyzetét a konzisztóriumban, az olasz kardinálosok megbízhatatlanságát. Ne bízzon az itáliaiakban Don Diego! Mindig mosolyognak, mindig kedvesek, míg érdekeiket nem keresztezi, vagy hazájuk dolgáról nincs szó, s ne feledje, hiába választják el egymástól az itáliai államokat ellentétek, s hiába került több tartomány őfelsége jogara alá. Ha két olasz ember északról és délről találkozik, nem az adott parancsot teljesítve igyekszik ártalmatlan tenni ellenségét, hanem barátként, majdnem testvérként fraternizál vele, s mindez áll az első familiákra is. A milánói és nápolyi főjúr, ha találkozik, első szavuk az lesz, hogy szidják a spanyolokat. Éjfélre járt, amikor Monterey-t is elnyomta a fáradtság. Akkor jutott csak eszébe, hogy megkérdezze Velázquez-t. Mi az, amit Rómában látni szeretne? S most szinte szeme előtt alakul át, ez a vakarcs ember átszellemült dilettantévá, ismeri az örökváros gyűjteményeit, műkincsek lelőhelyét, képeket, melyeket paloták rejtenek magukban, vagy egy távoli templomban láthatók a Trastevere-n. Még szaladt a titkár tolla, készült az ajánlólevél, amely bemutatja a királyi festőt a vatikáni gyűjtemények kurátorainak. Az egyetlen ember ön, Don Diego, akit irigylek. Ha arra gondolok, hogy holnap először látja az utolsó ítéletet, az urbinói képeit. Megvetette őket, és mégis rajongott az olaszokért. Szavába belekeverette Róma beszédét, a művészek nevét olaszosan ejtette ki. Magas széken ült, ezen is párna. Az asztalnál, melynek habos, fehér tengere fölött uralkodott, olyan volt, mint biztos kezű kormányos, mint igazi alkirály. Csak amikor leverte esti trónjáról az álom, zsugorodott össze újból Monterey. Csak most érhetett nyugovóra a spanyol palotában az ezernyi benyomással viaskodó Velázquez. Julius pápa utcáján Via Giulián ment gyalogszerrel a Vatikán felé. Egyedül akart Rómában járni, ha elér a Tiberis partját, onnan már kiismeri magát. A Via Giulia hosszú, egyenes utca. Két oldalán magas, több emeletes házakkal, itt nem kötik úsba az építőket, a király törvénye, mely elveszi a második emelet jövedelmét. Urasági inasok tereferélnek, a betorkoló kis utcákba most nyitják a tavernák, műhelyek ajtaját. Nem tud ellenállni a csábításnak, letér baloldalt, szembe találja magát az óriási palotával, mely homlokzatával fordul a tér felé. Palazzo Farnese, mondja járókelő. Hirtelen emlékezetébe villan, a másodban csodál Tizián kép. Harmadik Pál, Farnese pápa, már aggassá rajta gyanakvó, szakállas vénember, akinek arcában reszketek fukarság tükröződik. Két unoka veszi körül, mint egy elszigetelve a való világtól. Az álszent egyháznagy, s előtte majdnem féltérden a főkamarás. Micsoda félelmes életkép! Még őszintébb, mint a bodegonok Herrera műhelyében, akik óriás szentképei szünetében szívesen ábrázolt tolvajokat, kerítőket, utca szemetjeit. A vén Farnese pápa, amit riadtan hallgatja, neposainak szavát. Látta-e Pál, milyen a képen az arca? Miért tűrte, hogy lelkeljé tükröt tartva való indulatában fesse őt meg Tizián? Miért nem tagadta meg a képet, a mestert? Miért nem idézte törvényszéke elé? Beállíthatná ki a festményt egy templomba anélkül, hogy a hívek fel ne háborodnának, nem mondanák. A sátán vett pápa köntös magára, beöltöztette papnak, vezérnek démonait, most megkísérte vele a hívőket. Így ébreszt istentelen gondolatokat. Látni kell Rómában harmadik pár képét is, meglesne a titkot. Miért mondhatta ki az igazat Tizián? Kis utca köti össze a Farnese palota terét egy másik, terjedelmesebb piaczával, melynek sarkán már megcsapja a virágillat. Nem lehet ellenállni a bolyongás szenvedélyének. Egyedül sétál, nem ismeri a környéket, csak annyit tud, ha Tiberis mentén megy, el kell érnie az angyalvárhoz. Arra gondol, micsoda ellentétek! Madridban, amely alig fél száz alatt vált nagyvárossá, sehol sincsenek ilyen sikátorok, ahová soha nem hatol be napfény. Itt régi, római óriás falak aljában meghúzódó putrik, néhány lépés után csodálatos palota, tér, templomokkal, majd újból a réginek, a szennyesnek keveréke, mint a kis utcákon bűn és piszok lépett volna szövetségre, s lám, a tér mégis maga a paradicsom. Ezernyi csodálatos virág, jó részének nem is ismeri kasztíliai nevét. Mély lilák, sárgák, ez a két domináns szín, s utána sötét, majdnem fekete májvák, virágillat, s egyszerre halszag. A Campo dei Fiori beleolvad a tenger gyümölcseinek piacába. Halbeleke marakodnak a macskák, parányi szörnyek a halászok hálójában, innen fordítják be az olajos fazékba, mely alatt örökösen pislog a faparás. Egy pillanat alatt kész az étel. Szegények, gyerekek, utcalányok csemegéje. A virágok és halak piacán nem csak Róma szegényei járnak. Feltűnik egy-egy nagyúri dáma, kosaracipelő szolgálólány kíséretében, a halászgazda fatalan kínálja felé a forró ételt, a hercegnő finom keze belemarkol a kis halakba, a forró ételt amúgy olajosan szájába tömi. A tér macskakövei közszürke, kötéllel elkerített négyszög. Oldalt Zsivvásárosok sátrai, túlnan a halpiac. Egyik oldal régiségeket kínálnak. Már Madridban figyelmeztették a római antik város piacra. Minden hamis. Becsapják azokat, akik nem értenek ahhoz, hogy megkülönböztessék a régi cserepet, antik bronzot attól, amit ma készítenek itt a szakavatott mesterek. Ha idegent vesznek észre, mint őt is persze, megsokszorozódik a lárma. Röpködnek a nagyszerű régi nevek, Feidias, Praxiteles árnyéka a zsivvásár ponyvái mögött. Idős ember, aki megáll mellette, s nézi, mintve csebes kézzel néhány vonás a jegyzőkönyvébe. Olyan ez az arc, mint amilyet hordhattak egykor a prétorok. Beret vált, árkos, sok ráncú, sólyom szemű. Modellnek mehetne, császárszoborhoz. Kopott foltokkal teleszort köpenyét úgy fogja össze, mint a tógát, hajodon főtt áll a napsütésben, időtlen kopponyáján felszikrázik a fény. Nyilván mindennapi figurája a kampónak. Alkalmi szolgálatokból él, tisztesebb alamizsnára várakozik. Elkapja Velázquez tekintetét, aki ifjáncsan nézi a kötéllel elkerített üres teret, amelyen nem áll sem cölöp, sem akasztófa, ahogy ez a spanyol városokban lenni szokott. Az ő gyelgő, mintha csak beszélgetés sodrában lennének, úgy szól hozzá, csak éppen lassúbb, egyszerűbb beszéddel, hiszen látja a fekete köntésén, hogy külországbeli. Épp 30 esztendeje volt, uram, amikor idehozták, Giordano Bruno doktorcs megégették. Hagymát hámoz, harab belőle, Velázquez hátra köpje fejét, könyvfacsaró a szag. Nincs semmi tisztelet az öregben, úgy látszik nem veszi észre, hogy nemes ember, aki ezt beszél. Giordano mestert itt égették el. Azóta sem felejtik el a népek, még mindig látszik az egykori mágia helye. Rosszul égett, nehezen gyulladt, szél volt. Ez aztán esőt kevert. Mondták, sokkal okosabb lenne másnapra halasztani. Nem fog meggyúlni. Míg olvasták a doktor előtt a szentenciát, minden utca tele volt emberrel, de senki sem értette, mit vétett. A népnek, ura, meg kell érteni az ítéletet, ha megmondják, rabló, apagyilkos, utonálló, erőszakot követett el, megszeplősített egy apácát, csak éppen, hogy mondjanak valamit. Ezt mindenki megérti. Van, aki megadná az akaszás kegyelmét, van, aki hosszabb, kínosabb halált szeretne. De Giordano nem bántott senkit sem. Könyvek, szavak, filozófia. Ez nem a népkenyere, uram. Mi nem értjük, mind vitatkoztak, miért hozták ide, miért kell ilyen derékembert megégetni. S tudja, uram, mindvégig harsanyan kérdezték a dominikánusok tőle, nem bánja meg bűnét. A nép kiáltozta. Mondd ezt, hogy örüljön neki, neked is jobb lesz. De Bruno mester csak ingatta fejét. Nem is kiáltozott. Sokan rosszul lettek, mert Rómában ritka az égetés. Füst volt. Végül mégis meggyúlt a mágia, mert olajjal öntözték a pribékek. Ez az ő kegyelmük, hogy gyorsabban hamvadjon ág, deszkas ember is vele. Milyen szag volt? Pernye, emberhús. 30 éve, nagy ura, ma is emlékezem. Tudom, nem is ezért jött ide, hogy öreg szájamból ezt hallhassa. Délelőtt van, de már felébrednek a lányok. Ha akarja, elviszem egy 15 éveshez. Bizonyosan eretnek volt. Uram, mi egyszerű emberek hogyan tudnánk, hogy hol lépj át egyik vagy másik papa mesdjét, mert az igazi hitet elválasztja a tévelygéstől. Ők maguk is esztendőkig vitáznak egy-egy igazság felett. Mennyi ember bevégzi földi sorsát? Meghal úgy, hogy nem tudja, melyik papnak volt igaza. Giordano a mester is, ha tovább hagyják élni, talán kiharcolta volna a saját igazát. Nem volt ideje rá, itt végezte. Derék, szép szál ember lehetett, de már tönkrement a börtönben. Így járnak a megtévedettek, uram, adjon fél ezüstöt, s a kívánja, viszem a lányokhoz. Az az egyetlen ember, akit Montere irigyelt, megy a Tiberis parton, követve a medret, mely hidak, kürakások, árkádok, palották mentén szeszélyesen kígyózik, színeit váltogatva. Minden városnak más és más a színe, gondolja. Szevély a halk kékségére, Madrid, vöröses barna tónosaira gondol. Itt minden zölden libeg, a folyó fölötti párák világában tompa, vagy harsány zöldeket lát. Egy fordulónál megpillantja az angyalvárat, mert aligha lehet megközelíteni. Ökrök cipelik a kővel megrakott szekereket. Lófogatokkal, talpakra szerelve ágyukat visznek, gerendákat görgetnek, bőrkötényesek. a római imperátor sírvemléke, melyből pápai vár lett, magányosan áll a Tiberis parton. Tömegével mégis kecsesen díszít s vigyáz Rómára akkor is, amikor Hadrianus császár teste már rég elenyészett. Nem jött Rómába egész tudatlanul. Ezt Pacekónak köszönhette, aki inaskorától kezdve beavatta az antik művészetekbe. Ismerte a várost puti vázatokról, de szemtől szembe kerül az angyalvárral, ezt nem adhatja vissza semmiféle rézmetszet. Félelmesen szép, hogy kibontakozik a Tiberis párákból, itt a kő is változtatja színeit, mint a folyó. Éjszaka esett, reggelre kezd felszáradni, a víz elmosta a port, szennyet, mesterségek hulladékait. Csökkent a hőség, a kőművesek vígabb kedve lendülnek neki. A hazai kovács műhelyre gondol, emlékét őrzik vázlatai. A király gyakran unszolta, mitológiáért, amikor Rubens elhitette vele, csak ez a művészet. S Fülöp, mint a kétségbe vonta volna, hogy Bacchus után tudna mást is festeni, mely ábrázolná az Olimposzról leereszkedt isteneket. Így gondol a kovácsokra, akiknél többször járt hazamentében, megszerette őket, munkájukat, beszédüket is, megfesteni Vulkán műhelyét. Itt, Rómában, ahol, különösen a parton, minden olyan, mint valami óriás műhely vagy arzenál, minden lépés marsot idézi Hadrianus síremléke körül. Nézi a szerkezeteket, a masinákat, amelyeknek be kell emelniük a bronzágyukat és más ostromgépeket is, mert nem kell megvetni a régiek tudományát sem, a katapulta fél mázsás kőkoloncokat hajít. Nézi a napsütésben a mellette elcsörömpölő nehéz szekeret. Az ágyú hátán Barberini címer, ahogy kikovácsolták az öntőmesterek. Patrimonium Petri. Ezek Orbán szentatya parabellumai. Nézi a már felmeredő csöveket. Ha megszólalnak ezek az ágyuk, újra szétlövik Rómát. Újból elpusztul, mint a barbárok s a honi bárók alatt. Innen már nincs messze a Vatikán. Zegzúgos, sikátor utcákon kell eligazodnia. Madridban megszerette a kószálást. Ott is megáll egy szép vasrács, ízléses spáció bejárat előtt. Így néz meg itt is egy öreg házat, melynek falában a római ősök egy-egy kövét ismeri fel. Küszöbnek került, oszlopnak használják, vagy egyszerűen csak dísznek. Rómában, ahogy ezt tegnap hallotta, sok bosszúságot okoznak a régi római építmények. Nem lehet pincét ásni, falakat áttörni, utat építeni, mindent mementó. Itt éltek a hajdaniak. A Vatikánt környező kisváros megtelepszik a falak árnyékában. Törpeségében a viskó hunyorgó szemmel néz a bástya óriások felé. Mindaz a várvédő művészet, melyet városba plántálhatnak itt, messziről bevehetetlen erődöt formál a pápák város részéből. Tudja, Castel Gandolfóba ment ki hetekre őszentsége, ilyenkor könnyebb bejutni a Vatikánba. Nincs akadálya annak, hogy megnézze a Sixtinát. Tarka köntösű őrség vonul fel alabárdosan. Szőkék, mint minden olasz fejedelem udvarában, a testőröket Hülországból hozatják. Ne beszéljék a város nyelvét, ne legyenek benne barátaik. Egyetlen testvérük legyen a gazda, aki fegyvert ad kezükbe, s megszabja a feladatokat. A gyűjteményeket gondozó prelátus szakát simogatja, mereng az ajánló levélen. Spanyolul beszél, szolgált a madridi nunciatúrán. Először annyit tett a levélből, udvari ember az idegen, s utána. Kamarai festő kér bebocsátás a termekbe, arra gondol, talán nem kell mégsem mindenhová elkalauzolnia a fekete spanyolt. Mit szeretne látni, kegyelmed? Csak épp tájékozódásul. Hány órát szánhat képeinek, szobrainak megtekintésére? Mint a méz, oly édes a prelátus beszéde, de a szemén látja, ez sem szeret a spanyolokat. Halkan mondja a monszonyorainak, nincs szüksége semmire. Szeretne itt maradni alkonyig. A prelátus megadóan néz a magasságokba, ritka spanyol, aki valamit látni akar, úgy dönt, egy paloda szolga kísérje, legyen segítségére az idegennek, tegye látogatását kényelmessé, s vigyázzon rá, nehogy valamit elemeljen, magával vigye vatikáni emlékül, mosolyog, hajlonganak. a prelátus megkönnyebbül, nem kell neki végig kísérni az idegent. Végtelen folyósok, hosszabbak, mint az Alcázarban, ahol szögben megtörnek a vastag, várnak épült falak. Itt a halott csendben minden olyan félelmesen, vég nélküli, nem zárja le tér a vonulásukat. Mint a ős hallgatók társa egy helyben állnának, és előttük vonulnának el kárpitok, műkincsek, szobrok, csillárok, falak. Egy antik torzó, csodálatos Apollon test, mely nem másolat, nem Rómában készült, valóban attikai. És egy óra, az új divat szerint csupa fém, aranyos ciráda, zodiákus égi testek, lendülő inga. Mutatja percet, az órát, a hónapokat, a végtelent. Bizonyos, hogy nem jön az apostolok küszöbéhez egyetlen külországi püspök sem, aki ne hozna ajándékba valami drágaságot, műkincset. Küldik a fejedelmek a szentatyának, aki nem viszi magával sírba, nem adhatja a familiárisainak. Halott Kelemenek, Leók Incék, Orbánok kezében pihent a sok-sok kincs. Tabernákulum, lapja, drága kövekkel kirakott szerkezet, flandriai kárpit. A pápa szeme csodálta először a szobrot, melyet kiásott szőlőjében paraszt, mint Laokont. Kérdezi a kísérőtől, itt van-e a szoborcsoport? Majd megnézzük a kertben. Mint a gyermek, aki türelmetlenségét nem bírja véka alá rejteni, ha kedves játékáról van szó. Keregenek folyósok, lépcsők, átjárok között. Lent vannak a kertben, melynek közepén vízmedence, körös körül a falhoz támaszkod a fülkék, hogy eső vihar elől megvédjék Apollont, Afroditét, Laokont. Úgy mesélték Pacsekónak még Szevillában, hogy a szobrot egy római paraszt szőlős gazda reggel találta meg. Míg ásott, beszakadt a föld, és az üreg alján találta magát. Feltápászkodott, ment előre. És egyszerre a föld alatti folyosó mélységében valami fehéren derengőt pillantott meg. Ha Hispániában lett volna, menten elfalazza, talán összezúzza, mint az ördög művét, mely baj hozhat, nyakára ültethet az inkvizíciót. Még kivizsgálják, bűnöse vagy ártatlan a démonok játékában, beletelik 3 év, de Rómában tudja a polgár, ősei földjén kapál, s hajdaniak bíztak a földben, mely megőrzi a kincset a jobb időkig, de soha egyik szomszédjánál sem került ekkora hatalmas márvány elő. Felkapaszkodott, előkerest az olajlámpát, újból leereszkedett, óvatosan körül tekintett, hogy nem látta-e valaki a házból vagy az ösvény felől. Egy nagy s két kisebb fehér márvány ördög, mondja magába, s tudja, hogy szőlőjében a szobor sok-sok aranyat ér. Ebből az időben Gyula pápa uralkodott. A paraszt a szentatyára gondol, a hármas szobor épp, nincs semmi hibája, nagy gonddal ásatták el egykori gazdái, a kígyók feje, teste s farka is sértetlen, de hogy juthat egy egyszerű gazda, idősebb római polgár Julius szentatya színe elé? Meg kell-e avatnia a környék plébánosát a titokba? De akkor lehet, hogy Don Giorgio magának vindikálja a felfedezést. Nem fél a veszélytől. Jobb kabátját veszi magára, botját hozzá, szabad polgár, félre múlva ott áll a Vatikán kiskapuja előtt. Mustrálja az érkező méltóságokat, főpapot, tisztet, hivatalbélit. Szerencséje van, szomszédjának fia siet hivatalába, fiatal pap, megismeri. A többi, mint az álom. A gazdát kézről kézre adják. Már alig-alig emlékszik magára a szoborra, mert mindenütt ráad valamit a látomásból. És még tessékelik, vendégeik traktálják sorban, összesugnak a prelátusok. Egy óra múlva a hirtelen haragú második Gyula pápa szentséges szín elé kerül. És a szentatya római szóval beszél hozzá, cseppet sem gőgösen. Még röpke kegyelmed is ellebben az atyai te mellett, ami a pápa minden hívének kijár, beleértve a fejedelmeket is. S Július hatalmas ember, vérmes, tokás, erőtől duzzadó. Lehet, hogy utóbbi időben már nem igen jár gyalogszerrel, de azért vannak összférek és teherhordók, hogy vigyék a szentatyát. Július kérde a gazdát, mekkora szobor? Mutatja. A középső olyan, de egy jobbfajta ember. A két fiú kisebb, de azok is szépek, arányosak, csak épp a kígyók folytogatják. Akkor ejti ki Gyula pápa először azt a furcsa nevet, Laokon. A bíborosok összehajlanak mindnyájan, ezt az egy szót ismétlik, mely a gazdának nem jelent semmit, s a pápa mondja, hívják Michelangelo-t. Várni kell rá, míg tisztálkodik, köntöst vált, eltalálja a folyosót, megint beleszokik az élők világába, a megdicsőültek, s démonok földön túli világa után. Jön a szentatyához, aki maga mellé ültet a gyaloghintóba. A kocsi heverét összfér hátakra akasztják. Így mennek a dombok között, melyeket néhány nap óta zöldbe borított a tavasz. Mennek fölfelé a rossz ösvényeken. Legalább a szentatya is látja szemével, sehol nincs rendes út, ha nem építettek az ősök ezer esztendeje, marhacsapáson mennek, a jobb emberek is. Minden szétesett, tönkre ment a hosszú századok alatt. Ott áll a délelőtti napon a vérmes pápa, s a gyulladt szemű, szakállas Buonarroti, akit Rómában csak azért nem tartottak boszorkánymesternek, mert a szentatya közelsége önmagában is elijeszt a gonoszt. A pápa nem riadt vissza azért, mert pogány, mesztelenségű férfi testek fehér lettek felé. Nincs szükség bámulókra, mondta, amikor nehéz testéhez képes fürgén lecíhelődött a kislétrán, amit beállított a paraszt az üregbe. Inkább nézte, hogyan jut le Buonarroti úr, aki viszont egész életén át megszokta létrát, futkosás, görnyedést. Az alagút nem volt hosszú, inkább alacsony. Ment a pápa és a mester. Elértek Laukonhoz. A fákja nem kapott levegőt. A gyertya is hamar elaludt. Maradt az öreg olajlámpa. A pápa magasra emelte. Arcán boldogság, csodálat, mosoly. Michelangelo előre megy, megsimogatja márványt, a gazda látja, törüli szemét. Amikor feljönnek, Julius hangja szelid. Meg is áldja a parasztot, háza népét, elrendeli. A kis árkot, ahol a szobor volt, ne temesse be, Laokon emlékére, ha már a szobrot elviteti. A gazda fiú áhítattal emeli ajkához a pápa köntösét, de mindegyre az az eszében, még Julius nem mondott összeget. Egyáltalán nem mondott semmit. Mit ér a szentatyának az, hogy ő, a földben lévő kincsek jogos birtokosa, átenged a kődémonokat? Egy Michelangelo-t, aki egyszerűbb hozzávalóbb, szemmel láthatóan inkább szegény ember, halkszóval kérte, kegyeskedjék erre figyelmeztetni a szentatyát. Róma a pápája, ezt mindenki tudja, de azért az a furcsa nevű szobor mégiscsak úgy az övé, mint az összvér, hordó, bor, gyerek. Hogy mit mondott Michelangelo, nem értette egész világosan, mert a mester a firenzeiek szavával élt, de látta, oda mi a szentatyához, s Julius kegyesen elneveti magát. Bene, bene, mondja. Annyit a gazda is tudott latinul, hogy megértse, 200 arany dukátot utalt ki őszentsége a Laokon szoborért, személyes pénztárából. Most ott állt előtte, oly forró pillanat, váratlan, s mégis várt, felszakad a mesefüggönye, látja Juliust, a vérmes Tokás király szentatyát, amit ott áll a csodálatos mesterrel, s körülöttük elsüllyed a világ minden gondjával. Másfél ezer esztendeig rejtette a föld, késleltette a nagy pillanatot. Ha egy-két százada előbb találják meg, talán vakbuzgók fejszével verik szét. Áll előtte Diego Velázquez, 30 éves festő, aki a csodák országútján Hispániába, Rómába került. Az arányokat nézi. Mi finomak a kisfiúk! Hogyan mintázta meg izmaikat a görög mester, akinek művéről oly sokat írtak az egykorúak? Keze műve? Vagy Rómában készült a másolat? Talán Athénban állt? Nagyúr házában, fórumon, templomban? Még Hellász bukása után megkaparintott az Urbs? Ha mesélni tudna a szobor, mely aranyila csillogással fordul a napfény felé. Julius állt előtte, itt, ezen a helyen, s Michelangelo csodálta arányait. Boldognak lenni, úgy érzi, elönti a forróság, meg kellene kapaszkodnia. Minden csodálatos, friss, virágok nyílnak most, a babér húszik, pirosak az oleanderek. A hang, cserregő víz, távoli harangok. Leülni, nem menni innen sehová, ülni, szemben a Laokon szoborral. A kísérő némán felnéz a falra. A napóra delet mutat. Rövidesen következik a siesta órája, mert római ember nem szívesen mulaszt. Meddig tűnődhetik majd az idegen, a Sixtinában, a Laokon előtt is ennyit gyönyörködik. Ismeri vendégeit, spanyol urak ritkán adnak borravalót. Ebben az egyszerűbb mesterben talán több tisztesség lesz. Az út Laokontól a Sixtináig óriás falba illeszett térképek, földgömbök, drágaságok, ősi misekönyvek, berakott bútorok, goblejnek között vezet. Egy hosszú szakaszon nincs más, csak fali kárpét. Megismér Rafael rajzait. De milyen szögletesek? Keskenyek, parasztosak az arcok. A flandriaiak nemigen ismerhették a régi olasz élet kecses vonalak közé zár szépségeit. Szűk lépcsőkön vezet a lejáró, szinte a vastag falak belsejébe építve, a néma kísérő előre mutat, mintha föld alatti járatból emelkednék ki, és egyszerre világos ég alatt találna magát. A mennyezet óriási festett síkjai nem érnek sehol sem véget. A színek és formák tengerét átveszik az oldalfalak. Feje fölött a bűnbeesés, az első emberpár irtozza menekül az édenkertből. Szemben zöldek és kékek fortyogó tengerében egyetlen félelmes kompozícióként emelkedik fel a magasságokig az utolsó ítélet. A kísérő tükör darabot vesz elő. Közönséges szem csak úgy bírja felfogni a képmezőket, ha hanyat feszik a kövezetre, s kezével zárja keretbe a perspektívát. Tükörrel könnyebb befogni a képmezőket, melyeket az óriási aggasztján álmatlanságának víziói közepette, szenvedése szorongása teremtett. Michelangelo, amikor itt élt, mintha kikerült volna a bűnbeesettek földi törvényei alól. Míg testét elborította rácseppenő festék, a teremtés erejét érezhette itt, ringó pallon, szédületes magasságokban. Az a Kumai Szibillát nézi. Annyi esztendőt kért Apollontól, ahány porszemet felmarkolt a homokból. De elfelejtett, örök fiatalságot kérni az évekhez. Így lett ezer esztendős aggasztján, minden emberi tudás forrásától vénné aszott élőlény, aki a szibillai könyvre hajol. Szép a Sixtina. Lehet-e szépnek mondani azt, ami már túl van minden kánonon, ami köti a mestereket? Pacheco, Arte della Pintura, törpék ugrándozása. Mit mondhatna Pacheco, ha saját szemével láthatná az ítéletet? Mérne-e itt is szemével s eszközeivel szerkezeti megoldás, kompozíciót, arányt, vagy elvetné-e ecsetjét, s mondaná, non sum dignus, festőnek lenni, a Michelangelo-val áll szemben, már egy órája ül, hol az egyik, hol a szemben lévő másik padban. Megpróbálta a tükröt is. Ilyenfajta eszköz biztosabban áll festő kezében, mint laikuséban. Tudja, mit keres. Másként mégis úgy néz, mint a hívő, aki az ítélet retteltes szépsége vonz. Másként lát Velázquez, mégis úgy, mint alázatos, mint ember, aki mindent megmér, rendszerez, a kánonok szerint, és most mégis másként él. Szaporában vesz a lélegzetet. Ritkább, égibb a levegő itt. Óriás hegycsúcsokon imbolyog, álomkép valóság között. Nem vétkezette Buonarroti, amikor megteremtette minden valóságnak égbeli, spókolbeli mását, s ezt kényszeríti rá arra, aki a Sixtinába belép? Ebben a kápolna térben a vaknak is éreznie kellene a feszültséget, a színek és formák égnek lendítő s földre visszasújtó félelmes erejét. A kísérő nyugtalanul néz a mesterre. Már megtörtént, hogy eszeveszett barát neki akart rohanni a freskóknak, lekaparni őket, mint bűnre vezető kísértéseket. Megesett, hogy a jámbor látogató eszét vesztette, hangosan kiáltozva fejjel nekirohant a falnak, előtt vett rajta a rettegés az utolsó ítélettől, félelmében hangosan sikoltozni kezdett, épp itt tört ki rajta az őrülés. A kísérő sok vendég mögött ment már, mint hallgatag árnyék, ismeri az arc tükrözéseit. Réved-e a szem? Megbirkózik-e az agy a képzelete félelmes élményeivel? Minden túl nagy, túl súlyos, jelképes, a létezés formái elvesztik földi értelmüket. A kísérő nézi a spanyol festőt, akinek már elfelejtette nevét. Néhány lépést tesz, leül egy szögletben, két tenyerét ellenzővé formálja, barátját teszi szeme fölé. Bölcs ember lassan bontja szét a képmezőket, elhatárolja a részletet, melyre ráveti szemét. Valójában rokon szenves, a maga szikár, fekete merevsége ellenére is. Az idegen arca feszült figyelmet tükröz, Nem kell félnie attól, hogy felugrik, eltakarja a szemét, kiáltozni kezd. Már rég eltelt a dél. A naptól korbácsolt Rómában kihaltabbak az utcák, mint éjfél után. De a spanyol vendéghez nem lehet most azzal közelíteni, fejezzük hátba a látogatást. Egy óra elég a Sixtinára, s ha itt van holnap, majd eljöhet megint, s utána megnézheti a stanzákat. Rafaelbe is gyönyörködhetik. Ez a szokásos út. Ha nincs Rómában a szentatya. Ilyenkor mindent láthat, mindent megcsodálhat az előkelő vendég, aki előtt megnyílt a Vatikán. A fekete úr festő látja a tarsójába kikandikáló ondrudat. De nem nyúlik ki keze, semmiféle szerszám után. Csak az ostobák merésze lehetik megkísérelni a lehetetlent, másolni az ítéletet. Mintha megmásznánk hegyet, melynek sehol nincsen vége. S csúcsok csúcsba nyúlnak. A jéggel hóval együtt elvillan a világ. Így látja, bölcs a spanyol vándor, aki lépésről lépésre megy előre, részegség nélkül biztos szemmel rögzíti emlékezetébe a képeket. Mire kimegy, már majdnem alkonyodik. Anélkül, hogy beszéltek volna egymással, baráta kísérővel, aki megérti, hogy a kápolna világ egy festő előtt. Meglehesse napszakok változását, fények játékát, borulatot, alkonyt, esőt, déli forróságot, freskó mezők között. Ma nem akarja látni Rafaelt. Az ezüst, melyet letesz a kis asztalra, inkább emlékpénz, mint borravaló. Kezet nyújt, ez ritka spanyolnál. Muchas gracias szalad ki szájából a köszönet. Didereg. A követség orvosa mondja, hamar elkapta Don Diego a mocsarakból feltörő idegenekre veszedelmes lázt. Nem okoz különösebb bajt. Déltájban emelkedik a forróság, alkonyatra kirázza, estére megcsendesedik. Nem szokatlan, csak elcsigázza azt, aki nem szokta meg Róma mi az más levegőjét. Költözzék fel valamelyik dombra, szenyor. Harmadik napja ott járt a Medici villa közelében, a Pína a rengetegben, mindenütt erdő, üdesség, fény, lent Róma. Körülötte óriási csontváz, az Aurelianusi fal, egy olyan, mint a túlbő köntös szabnának a gyenge öregnek. Aurelius nagyobb városra gondolt, mint 8. Orbán, bár amere járt mindenütt házak, paloták, templomok is épülnek, bástyák és sáncrendszerek mellett. Fentről zöld pikkelje a Tiberis, fehér hídpántok fogják át a partok között. Ha oda költözhetnék a Villa Medicibe, melyben eleven élet sűrül, a toszkán nagyherceg művészei kapnak itt időről időre helyet. Monterrey szívesen szabadul meg minden hazudról küldött vendégétől, és szabad a lovas legény a firenzei fenség udvarába a nagykövet kérésével. Engedje meg, hogy a katolikus felség udvari festője kvártét kaphasson a Villa Medicében. A torz testű nagykövet párnek tetején trónult az asztal fönn. Estebéd vége volt, ilyenkor beszélték meg a szűkebb udvartartás tagjai a nap fontosabb eseményeit. A firenzei nagyherceg levele megerősíti azt, amit sok helyen rebesgetnek Rómában, mondta Monterrey. A fekete halál sem tartja tiszteletben Szent Márk köztársaságának határait. Mántua megérdemelte sorsát, mert francia herceget fogadott be, de azért mégis kár ezért a sok műkincsért, amit ott felégettek a lanszknechtek. Ihattak is hozzá méghozzá túl sokat, mert ott a táborban tört ki először a pestis járvány, és a végén eszevezetten kellett kimenekülniük a városból, mert égett egész Mantua. A tapasztalat az bizonyítja. Okosabb a zsákmányt szekére rakni, mindjárt a város bevételének napján, mint üszköt vetni harmadnapra a házakba. Ami Velencét illeti. Úgy hallom, napról napra temetik már messzes gödörbe a pestis és halottakat. Lehet, hogy így majd kipusztul magától az egész Serenissima, hiszen nincsenek többen a városban, 4 millió léleknél. Ilyenkor nem szokás ők egyelmességét megszakítani. Mindenki feszülten figyel, vagy legalábbis ilyen arckifejezéssel él. Monterrey elemében érzi magát, ragyog. Jó hírem van az ön számára is, Don Diego. A felség összeállította már legkegyesebben a nász kíséretet, mely Mária infánsnőt mindaddig szolgálja, míg el nem ér a császári határokhoz. És az a legmagasabb óhaj, hogy a leendő magyar királynét ön örökítse meg. Kegyelmednek tehát rövidesen készülnie kell, hogy leutazzék Nápolyba. Mi készülődnek az esküvés szertartásokra, Don Diego elkészíthet az udvar számára az infásnő portréját. Arra gondol, pihenni, s tanulni jött Rómába. Mint studiózus él majd az örök városban, rövidesen átköltözik a követségről a Vatikánba, ahol biztosítanak neki szobát, s talán bejut a Villa Medicibe is, ahol a toszkán festők és szobrászok élhetnek és dolgozhatnak, egy Medici kardinális testamentuma szerint. S most otthon Madridban újból megrántják a kötelet. Utazni Nápolyba. Rossz hegyi úton, melyen szinte naponta megismétlődnek a rabló támadások. Újból udvari forgatagba kerülni, megint csak infáns arc. Vulkán legényeire gondol. Minden vázlat még. Csak ő benne él, színeiben is a kép. Lehajtja fejét, hogy a nagykövet ne lássa bosszúságát. Kegyelmességed majd közli, amikor utaznom kell. Zöld obeliszk, római ciprusok. Itt áll a Villa Medici kertjében. Felszabadultam boldogan. Elvadult kert, s mégis olyanféle hortus conclusus, mint amilyenről Horácius álmodozhatott. Az élő és holt természet egybeborul, a márványtalpát behálózzák az indák, hátulra felköszik a repkény, madarak fészkelnek fejük fölött. Kora reggel itt állni egyedül a Villa Medicében. Menekülni etikettől, alkirálytól, Donna Leoronától, akinek végül is mégis meg kell festenie hívságos arcképét. Remélem, túltesz, Zurbararon, s menekülni a váltolásztól, mely harmadnaponként didergeti, mindentől menekülni, ami elvonja önmagától, szertartás, rend, bő, ebéd, locsogás. Egy elhagyott festőállványt lát a villával szembeni kis lugas sarkában. Festékfoltos, kopott öreg jószág. Nincs gazdája? Nézi a fakult festékfoltokat. Milyen színeket használt a mester? Mit festhetett? Mikor? Ahogy ide költözött este, nem látott semmi fényességet. Senki sem hívta lakomára, senki nem törődött vele. A firenzei nagyherceg megnyitotta előtt a villát. Egy szobát kapott a hátsó szárnyon, tágas, kényelmes, márvány, padlós, szúnyogháló is jár hozzá. Bizonyosan lesz valaki, aki főz a vendégeknek. Nem kell leballagnia a hegy aljába valamelyik tavernába. Festeni akart. Rubensre gondol. 20-nál több Tiziant másolt, tucatnyi képet festett, közben naponta bizalmas tanácskozásokat folytatott. Meghívták külföldi követek palotáiba, eljárt az estérekre, részt vett az udvari ünnepeken. Mi jutott egyre-egyre? Irtózatos, amit Rubens végzett 9 madridi hónapja alatt. Nincs Rubens világa Villa Medicében. Meghalt körülötte a szertartás rendes élet, a kemény golilla nélkül, feltépett ingmellel, újasban sétál, sipkát tesz fejére, ahogy a rómaiak. Tükörben nézi arcát, az is változott. Mióta egy éjjel kiszakadt az udvari rendből, nem szolgafestő, nem kamarai ajtonáló művész. Medici Ferdinánd a bíboros, aki összeszedte ezt a tömérdek csodálatos márványt, egyike lehetett a legszerencsésebb gyűjtőknek. Soha sehol nem látott ennyi antik szobrot, ilyen csodálatos plasztikákat, mint itt a Villa Medici kertjében, csak úgy szabad ég alatt, belekomponálva a tájba, fák, virágok, kis patak, kerti ösvények között. Honnan kapja a kút örök vizét? Merkur szobra a kúton. Ismeri rajzokról, beleillik a képbe, bolonyai Gianni mester alkotása, megmeríti kezét, kóstolja tenyeréből roma vizét. Reggel. Milyen más íze van Gian Bologna kútjának, mint a nagykövet palotájában tölt vizet szépművű ezüst kancsóból. Ébresztő? Kik lehetnek itt? Kik járatnak a kertben? Kik rajzolnak, festenek, mintáznak? Harang, mint a szevillai iskolás évei élettek volna, amikor a rektor tegnap elmondta a házi rendet. Nőszemély nem jöhet be, legfeljebb modell, a felsőbbség engedélyével, aktot csak zárt szobában, felügyelet mellett festhetnek. Komor parancsok, s ezer kibúvó, a rektor hamiskás mosolya. Nunc, bibendum est, mondja, s kínálja Franca Tiborát. Már sűrülnek az ablakokban egy-egy államtól eltorzult arc, sipkátlan, kócos üstök, valaki hevesen franciaul beszél, csupa indulat. Csak annyit ért, hogy valaki elmulasztotta a festék keverését. S kár minden korai kezdés, a munka elmarad. A főútra tér, észak felé, egyre élesebben bukkan elő, a fehérség a zöld tenger körül. Hatalmas, kör oszlop rend, mint egy szétszorodva hevernek a szobrok, a gyászoló Niobe lányai. Még soha nem látott ilyen sok figurájú egyenként is a maga fájdalmas szépségében páratlan női szobor csoportozatot. Nincs senki körülötte, esőszemek lógnak az indákon, ág nem rezdül. Niobe leányai. A hortus conclusus itt véget ér. Leül a márvány tribuna mellé, beszívja Villa Medici illatát. Tükörben arca. Tetszés szerint állíthatja be önmagát, míg a festőszem kutatva szalad végig a síkon, kiválogatja az arcért a sűrű haj borulatából, s arra gondol, úgy festi majd önmagát, hogy a bajosz minél kevesebbet takarjon el az ajakból. Csak mint kontraszt szakítsa meg a sápadtságot. Pókháló ráncok, majdnem sárgás a bőr. A váltoláz festette így ki arcát, szem a karikák magjában kráter mély lett. Különösen élénk tűzű. Hogyan festették volna meg ezt az arcot a régi mesterek? Mit csinált volna Velázquezből, ha ül előtte Tizián? Mindig visszatér a mester nyomdokába. Madridi képe, Károly, Izabelle, Fülöp. Arra gondol, Tiziának kísérlet volt minden portré. Ült velencei palotájában. Eljöttek hozzá a föld hatalmasai, vagy miniatúrákat küldtek, esetleg halott nagyanya képét, mint Vincenzo Gonzaga. Tizián portrét készített róluk, és most már így maradtak mindörökre a világ színe előtt. Császár, pápa, kurtizánok, Aretino. Mióta nem fest többé bodegon képeket, odahaza, Madridban nem kísérletezhetik portréval, ha csak nem önmagával, s a bolondokkal. Minden megrendelt kép főrangú szemét ábrázol, az arcára fagyott szertartás rendszerint még olyan költő is, mint Quevedo, vagy Gongora, elképzel önmagáról valamilyen ideál képet. Talán legmegértőbb mégis Fülöp. A felség passzív, lusta ember elereszkedik, a székben rágja ajkát, szundikál, aktát olvas, vagy szemét rámereszt a semmire. De nem kíván tőle lehetetlent. Adoniszt, olyanféle narcissusi szépséget, mint egy-egy olasz princ, amiről maguk közt panaszkodnak is a piktorok. Az önarcképet úgy kezdi, hogy a vászon textúrája még látható legyen. Nem kedveli a pasztózus színeket, a púposodó festéket, a barna árkokat, amelyet ecset végével kenel a piktor, különösen itt az olaszok. Finom ecset vonásokkal dolgozik, mintha csak színt lehelne rá a vászonra. Az alapozás majdnem színtelen, az ecset mintha csak érinteni a felületeket. Kevés színnel dolgozik. Mindent el lehet mondani három festék változataival. Önmagát festi. A haj szeliden hullámos vonalát, a halántékba behulva, s a fül mögött művészi csigában. A szem önmagára tekint úgy, ahogy saját tekintetét tükörből látja, mely ott függ szobájában a mosdó fölött. A fej a bal váll irányába hajlik, a szem önmagát fürkészi, álmodozó, s mégis fürkésző, végtelenben kutató értelmet kap. Stúdium, önvallomás. Vanitatum vanitas, a spanyol glóbuszon. Csukott ablaknál dolgozik. Kint zümmög a Villa Medici kertje. Emberek, méhek, szunyogok, város zaja. Az urbs 200 templom harangjával veri a belet. Akkor kezdődik a siesta, amikor elsütik az ágyút Hadrián egykori mauzóleumának faláról. Dél-Rómában, kanál merül a levesbe, kitölték a falernumit. Kitér vissza munkájára, ha bevégezte a déli siestát. Csak itt, a műteremi varázsolt szobában, szemben a tükörrel, állt meg az idő. A vendég szobából leláttad a kis térre, melyet szabadon használhatnak már a járókelők. Ide nem terjed ki a követség bűvköre. Siesta órája lenne, de nem tud nyugodni. Újból Rubensre gondol, aki Madridban új varázsló gyorsasággal másolt Tiziánt. Neki minden kópia új és új feladat. Beleélni magát egy idegen mester műhelyének kisvilágába. Meglesni a szellemét, titkát, fogásait. És mire elkészült, Péter Paula képpel, a másolat hű volt. De mégis Rubensé változott, a tiziani kompozíció. Mindig gyötrődött az anyaggal, térrel és idővel. Nem tud gyorsan festeni, mint a nagy virtuózok. A kora délután csöndjében kiáltásokat hall. A kisé kihajlik az ablakból, tekintete átfoghatja az egész kis teret. S amellett innen, az emeletről, minden olyan, mintha valami dísz emelvényről figyelni a tér színpadán mozgó figurákat. A szavakat elvisz a szél. Csak annyit lát, hogy alakok rohannak egymás felé, fegyveresek. Hirtelen, rajztömb a kézben. Micsoda színe, gomolygó formák, mozdulatok, villanása. Válogat. Ón, szén vagy kréta? A tér túlsó oldalán tucatnyi ögyelgő, akik a pihenés óráiba is erre járnak. A háttérben, ha megfigyeli, paloták, templomtorony. Mi történhetett lent? Nem érti. Hárman spanyol ruhát hordanak, bizonyosan a követség fegyveresei. Egy ember hever a földön. Sárban hentereg. Ruhának színe így alig látszik, két hátsó alak, oly világos a köntösük, mint a franciáknak. Ki a támadó? S ki a megtámadott? Egyet már leütöttek, de nem lát vért. Lehet, hogy fekvő ember fegyvert akart használni, de kiütötték kezből a karabét, mert ott hever a földön. Az egyik, talán ez éppen a francia, mert gúnyosan megemeli tollas kalapját, a másik már kardján a kosarával játszik, mögötte társa, aki az éj közel harcban hasznos törpe alabárdot kapta fel. És mégis, mintha valamennyien kártyán vesztek volna össze. A földre vetett köppenyen szétszórt ezüst és részpénz, eldobott kártyák. A palota kapujában a két spanyol. Egyik karddal kezében. De előbb már lesodorták süvegét, mely tollával a piszokban hever. Ez az ember védően emeli fel karját, a másikat védekezésre szorítja, bár annak is fegyver az oldalán. Mi történhetett itt valójában? Most látja a második spanyolt. Kalap kalimája alá besüt a napfény. Beret vált, éles vonások, szitkozódik bizonnyal. Puskát ragadt kezébe, és a fegyver agyával most le fog sújtani. Remek kép! Mély csodálatos figurák, ilyeneket sohasem lehetne beállítani. Mint a lázban dolgoznék, úgy szaladt kezében a szerszám. Meglesni, véres római játék, néhány lépés a követségtől, lárma, kártyacsata, verekedés. Csak még néhány percig ne hagyják abba. Legjobb a szén, az ódrudat eldobja, oly görcsösen kell fogni, hogy keze belefájdó szorításától, ahogy szem és kéz munkáját összehangolja. Micsoda színek! A síkok egymásra türemlenek, semmi sem hamisítja meg a valőröket. Oly izgalmas mindez! Rögtönzött, mint egykor a bodegon kép. Soha nem tudta volna ezt így rögzíteni, ha nem járt volna Szevélyában sűrűn kocsmában ellesen az ivok mozgását, jeleneteit. Mint ha feltámadt volna az egykori kismester. Úgy szalad a szerszám, mindent meglesni. A bodegon álló kép. Itt minden forró, színpompás, harcias. Mintha szinte észrevétlenül lassúbb lenne a harc. Abba hagyták volna a csetepatét. A mozdulatok lomhábbak lesznek, lehet, hogy a követségtől újabb erősítés jött. De ezeket már nem láthatja az ablakból. Mint a bomlanék a kép. A leütött csántikával támaszkodik, a két hátsó ember villámgyorsan nyúl, a kártyák közé felmarkolja a pénzt, a fegyverrel hadarul leteszi a puskát, a másik az alabárdot. A földön fekvő karabé agya megsérült. A szakállas piszmog vele, hogy ezzel lepleze szégyenét. A kapust ismeri most meg a köppenyes, fegyvertelen férfiban kézmozdulat arra val, hogy hajszolja a betolakodókat, saját emberei cibálja a láthatatlan előtér felé. Egy perc. Hallja, amint hangos dörrenéssel becsapódik a nagykapu. Inspiráció. Nem Olivárez arcát kell elővarázsolnia a szakálltengerből, és nem ő felségének vonásra figyelve kell megteremtenie a tizedik változatot. Egyetlen jelenet az ismeretlen szereplők jóvoltából. Mert már üres a tér, és nincs senki a színen, csak néhány alkalmi járok elő. A vázlat lázas pillanatok szüleménye, szemléltető, de nem tökéletes. Nem kellene még egy alakot belevinni a kompozícióba, hogy így megteremtse harmóniát. A kép így is, mint egy két síkra oszlik, ahogy helyreáll a sötét és a világos figurák közötti egyensúly. Teremt, egyetlen akarata szerint. Nincs kancellári szakál, királyi bajusz, tengernagy rózsás arc, melyik átat vethetne a szenvedélynek. Este úgy kérdi fel ő kegyelmessége a festő napi munkarendjét, mintha ebben parányi számonkérés is lenne. Aki a követség vendége, a spanyol törvény disziplinája szerint kell igazodnia. Így elmondja Monterreynek a délután jelenetet, a vázlat sebességét, a téma rendkívüli mozgalmasságát, és persze azt is, hogy már dolgozik a kompozíción. A gróf arca, mintha megmerevednék. Nem örülnék, Don Diego, ha képén fel lehetne ismerni palotám alkalmazottait, és nagyon kérem, a környezetet is úgy fesse, mint az egész nem Rómában történt volna. Nem, nem szerettem az ilyen alkalmi intimitásokat. Elkedvetlenedik. Hamar ott hagyja az estét, mely vacsorát követi. Az élmény mindennél erősebb. Gyertyákat kér, az éjszaka kapujában folytatja a délután munkáját. A készülő képre távoli idegen tornyot varázsol, és a spanyol kapus arcát néhány ecsetvonással megváltoztatja. Az apró harc mozgás ritmusa érdekelte csak, s az, hogy kinek a képe kerül vászonra. Most az egyszer igazán mindegy. Még fest, mégis úgy érzi, valami folytogatja. Túl sűrű a levegő, egyre szűkebb teret zárnak össze a falak. Elég volt a spanyol nagykövetségből, s a felfuvalkodott apróbos, kegyelmes olivárás sókorból. Inkább minél hamarabb lemegy Nápolyba. A búcsú kihallgatása néhány szót ejt arról, hogy az infáns nőt, mint leendő magyar királynét kell lefestenie, a felség óhaja szerint, és az ilyen munka húzamosabb előkészletet igényel. Ez kereken, aulikusan hangzik, s Montere is ezen az udvari nyelven adja meg tanácsait. Már nem emlékezik a keddi estére, amikor figyelmeztet a festőt, a spanyol követség házában mély szűkek a művészet határai. Ha visszatér Nápolyba, az örök városba, bizonyos, hogy nem választja újból házigazdának Montereit.